Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van velünk a stúdióban Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termékmenedzsment vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mindig igyekszünk aktuálisak lenni, de ma különösen azok leszünk, hiszen éppen az imént említette, amíg szólt a zene, hogy friss hírek érkeztek a hazai lakáshitelpiaccal kapcsolatban. Egy gyors kontextus, hogy a tavalyi év ugye nagyon gyengén alakult, szóval prognosztizálható, hogy idén jelentős növekedés lesz, tehát talán még így is meglepőek a számok. Mit mutatnak?
Így van, eltelt 9 hónap az évből, és hát a tavalyi év hasonló időszakával most már érdemes összehasonlítani, hogy hol is tart a magyar lakáshitelpiac, esetleg egy kicsit tágabban nézve, hol tart az ingatlan piac. Ugye azt látjuk, hogy az ingatlan adásvételek száma is szép számmal növekedett. Tavaly körülbelül 90-91 ezer volt az adásvételi tranzakciók száma. Idén ez már valószínűleg a 130 ezeres szintet el fogja érni, tehát több tízezerrel megnövekedett az eladott lakások száma. És ez nyilván vonzza magával a hitelkereslet erősödését is, de hát azt mondhatjuk, hogy ezt jóval meghaladó mértékben nőtt egyébként a lakáshitelek iránt a kereslet. Az első 9 hónapban a tavalyi évben 400 milliárdot picivel meghaladó mértékű hitelszerződés.
Az az egész évre vonatkozott.
Így van, az tavalyi első 9 hónapra. És hát a legfrissebb idei 9 havi adatok alapján ez most már átlépte az 1000 milliárdos összeget, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy több mint kétszer olyan erős idén a lakáshitelpiac, az új kihelyezések piaca, mint amennyire tavaly volt.
Ezt elsősorban mivel lehet magyarázni? Abszolút azzal, hogy az MNB elkezdte leszállítani a kamatokat?
Szerintem sok összetevős ez a piacélénkülés. Egyrészt a kamatok is a 23-as szinthez képest ugye csökkentek, nem csak a jegybanki alapkamat, hanem a bankok forrásköltségei is, és stabilizálódni látszanak egy alacsonyabb szinten. Másrészt fontos eleme ennek a bizalom a lakossági oldalról, tehát a kereslet. Itt ugye mindig alapvetően lényeges, hogy hányan, mennyien tudnak dolgozni, mekkora jövedelmük van. Ugye itt a munkanélküliségi ráta alacsony szintje, a magas foglalkoztatottság, és az, hogy fogyasztani akarnak az emberek. És hát ebben nyilván szerepet játszhat az is, hogy esetleg nem más megtakarítási formákba teszik az összegyűjtött pénzüket, hanem mondjuk azt gondolják, hogy egy lakásvétel, vagy esetleg a megvásárlás után annak a bérbeadása is jó lehetőség lehet.
Egyébként pont beszélgettem ismerősömmel, és említette, hogy azért szeretne még mindenképpen idén lakást vásárolni, mert hogy jövőre egészen nagy mértékű lakásár növekedés prognoszizálnak sokan.
Ez is egy nagyon fontos tényezője a dolgoknak. Látjuk itt az idei lakásáremelkedéseket. Most már folyamatos bővülés van, vagy növekedés ezen a szinten is, és igen várható akár a támogatási rendszer tovább bővülése szempontjából is további lakásár növekedés. Ez ugye a lakáshitelpiacon általában kétféleképpen tud megjelenni. Az egyik, hogy magasabb összegeket kérnek az ügyfelek. Ezt látjuk idén, tehát kicsit visszatekintve itt is a 11-2 millió forintos átlagösszegről országos szinten már 17-18 millió forintnál tart az
átlagosan annyi hitelt vesznek. Aha.
De egyébként nálunk az MBH Bankban ennél még magasabb összegeket látunk 20 millió forint fölött, és ami itt lényeges, az nyilván az idén berobbant, elindult csok plusznak az átlag összeg növelő hatása, hiszen ott azért bőven 20 millió forint fölött kérnek az ügyfelek kölcsönt.
Akkor térjünk is át ezekre a támogatott hitelkonstrukciókra. Ugye nagyon sokáig alapvetően a babaváró és a csok hangzott el, mint a zászlós hajói ennek az otthonteremtési politikának, otthonteremtési támogatásoknak. Ez jövőre ki is fog egészülni, és sokkal bonyolultabbá is válik. Viszont én azt javaslom, hogy először akkor nézzük meg a jelenlegi konstrukciókat. Ezeknek most milyen a népszerűségük?
Nagyon sokféle támogatási lehetőség van ma már Magyarországon. kicsit úgy is mondanám, hogy a mi szerepünk ebben, tehát a bankok és az én kollégáimnak a szerepe, főleg a fiókhálózatban, vagy akár a telefonos ügyfélszolgálaton is az, hogy képbe tudjuk helyezni az ügyfeleket, segítsünk nekik abban, hogy az ő speciális élethelyzetükre mi a legjobb megoldás. Itt most már nem könnyű megtalálni a legjobbat ebben a széles támogatási palettában. Ugye beszélünk itt csok pluszról, beszélünk falusi csokról, beszélünk babaváró hitelről, vannak futó otthon felújítási programok. Ezen kívül ugye, ha meglévő hitele van valakinek, és gyermeke születik, akkor a hitelelengedés is egyfajta állami támogatási forma. Kapcsolódik ezekhez bizonyos esetekben illetékmentesség. És ugye az elmúlt hetekben hallhattunk sokat arról is, hogy a következő időszakban jön még egy mostanában munkáshitelnek emlegetett, inkább én ilyen életkezdési, fiatal dolgozó, fiatal embereket segítő hitelről, illetve új otthon felújítási programról is még beszélni kell. Tehát nagyon széles ezeknek a tárháza, és nekünk abban van szerintem nagyon fontos szerepünk, hogy itt az adott ügyfél élethelyzetére a legoptimálisabb megoldást, és ezeknek a mixét, ezeknek a legoptimálisabb összetételét megtaláljuk.
Mert hogy ugye lehet kombinálni is adott esetben.
Így van, ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ha valaki ma lakást szeretne venni, akkor ő igazából azt tudja, hogy hány éves, milyen jövedelme van, körülbelül mennyi önerővel rendelkezik, mennyi saját pénzt tudott ehhez összegyűjteni, szeretné álmai lakását megtalálni, és ebben nagyon lényeges az, hogy a számolgatáson túl, meg azon túl, hogy mekkora törlesztő részlet lesz, azért ennek a legoptimálisabb összetételét megtaláljuk.
Említette, hogy 17 millió forint nagyjából átlag a hitel összeg, amit felvesznek az emberek, de hogy ez adott esetben persze magasabban is alakulnak. Ez általában hogyan szokott kijönni, hogyan szokott felépülni egy-egy hitelfelvevőnél?
Ugye azt is fontos ide látni, hogy lényeges alapszabályok vannak országos szinten. Egyrészt arra vonatkozólag, hogy egy ingatlan értékének, amit meghatározunk ugye egy értékbecsüléssel, maximum 80%-a adható hitelben. Egyes speciális esetekben esetleg 90%-ig ez elmehet, de ebből az jön ki a fordítottjából, hogy ugye legalább a 10, illetve 20% önerővel.
Bocsánat, itt akár 90% is az mondjuk az úgynevezett zöld hitelcélok esetében érvényesült, ugye? Tehát az energetikailag legkorszerűbb új lakásokra.
Igen, úgyhogy ez egy kisebb szegletét érinti ennek a piacnak, de általánosabban inkább azt mondhatjuk, hogy azért a 20% önerő szükséges. Tehát, hogyha valaki mondjuk 50 millió forintért szeretne venni egy lakást, akkor annak ugye a 20% az 10 millió forint, az 1/5 évvel rendelkezni kell, és a maradékot lehet hitel lehetőségekkel kipótolni, de ott már ezek vegyíthetőek, összeadhatóak, tehát például egy piaci lakáshitel megfelelő feltételek esetén egy támogatott hitellel kiegészülhet, esetleg még babaváró hitelt is fölvehet ugye a pár, az ügyfél, és ezeknek a kombinációjából tudják aztán a teljes vételárat kifizetni.
A babaváró hitel szabályai és egyébként a csok szabályai is az idei év januárjától változtak. Beszéljünk először a babaváróról itt. Mekkora most a maximálisan felvehető összeg, és mik a legfontosabb feltételek, mik a legfontosabb könnyítések a visszafizetéskor, és mik a buktatók? Nagyon sok kérdés van, persze, akkor menjünk először azzal, hogy maximális hitelösszeg micsoda.
Oké. Ez emelkedett idén ugye 11 millió forint, és nagyon sokan egyébként arra törekednek, hogy ezt ki is maxolják, így fogalmazva. Tehát ez a babavárónak az összege, ugye egy 10 millió forintról emelkedett a korábbi 10 millió. 11 millió forintra. Van, illetve lesz majd egy életkori szűkítés vagy szigorítás is. Ugye az ezt megelőző időszakban még akár a hölgy tagja a házas párnak akár a 41. életévét is elérhette, amikor a babaváró igényléséről beszélünk. Jövő évtől ez már lecsökken majd a 30 éves korhatára. Tehát fontos, hogy itt az utolsó egy-két hónapban még, aki esetleg ez érint, az használja ki ezt a lehetőséget.
Látszik ez a piacon?
Érdekes a babaváró piac, mert korábban azért erősebb volt. Ugye beszéltünk itt a lakáspiacról, lakáshitelpiacról, ami az első 9 hónapban az 1000 milliárdos szintet elérte. A babaváró hitelek egyelőre ebben a 9 hónapban 185 milliárd környékén tartanak. Tehát ez is egy ilyen 240-250 milliárd forint lehet majd évvégére. Azt látjuk, megkérdezve az ügyfeleket, hogy azért a babaváró hitelek egy része, közel fele is lakáscélra fordítódik, hogy így mondjam. Tehát azért ez is hozzájárul a teljes lakáspiacnak a fejlődéséhez.
És a szabályokat illetően milyen esetben kell csak a tőkét visszafizetnünk, a 11 millió forintot, mondjuk, hogyha akkor igényelünk, és mikor válik ez valamilyen kamatozású kölcsönné?
Ugye nagyon lényeges eleme a babaváró hitelnek, hogy a kölcsön kamatmentes kölcsönként indul. Az első 5 év az kamatmentes, és hogyha megszületik az első gyermek ezen az időkorláton belül, akkor gyakorlatilag a teljes kölcsön innentől kezdve kamatmentessé válik. És hát nagyon lényeges része, hogy az érkező gyermekek után is nagy kedvezményeket kapnak a családok, hiszen egyrészt a kölcsön bizonyos részének az elengedése is benne van ezekben, illetve hát hogyha mondjuk a harmadik gyerkőc megszületik, akkor már a teljes még fennálló tartozás
is 5 éven belül
elengedi. Nem,
nem,
itt,
nem.
Itt ugye ki van tolva már a határidő, de hát itt 1-2, illetve 3 gyermek érkezése is szóba kerülhet, úgyhogy folyamatosan nő ugye a gyerekszám növekedésével a kapott kedvezmények sora is.
Emlékszem, amikor 2019-ben bevezették a babavárót, akkor spekulálgattunk, hogy lesznek-e olyan házaspárok, vagy párok, vagy olyan ügyfelek, akik felveszik a babavárót, nem akarnak valamilyen okból kifolyólag gyermeket vállalni, befektetik valamilyen jól jövedelmező eszközbe a hitelösszeget, és utána nekik már az sem jelent problémát, hogyha ez kamatos kölcsönné válik. Ez mennyire figyelhető meg ez a tendencia?
Igen, ez a lehetősége is ott van. Egyébként, mivel ez egy szabad felhasználású hitel, ez gyakorlatilag bármire költhetik az ügyfelek. Amikor utólagosan megkérdezzük őket, azért azt látjuk, hogy nagyon nagy részük lakás célra fordítja. Ha nem is vásárlás, de ez lehet egy felújítás, egy korszerűsítés, akár egy fűtésrendszernek a cseréje, vagy nyílászáró csere. Sokan esetleg nagyobb értékű tárgyakat, tehát akár autót, személykocsit, személygépkocsit vesznek a babaváróból, és van egy ilyen része is, aki esetleg előre gondolkodva a megtakarítási oldalt vette figyelembe, amikor babavárót igényelt.
Köszönöm szépen az eddigieket, folytatjuk, akkor itt a babaváróról beszélgettünk, de hát itt van még a csok, és külön érdekel akkor ez a munkás hitel, aminek szerintem nincs túl szerencsés elnevezése, de akkor erre kicsit mindketten utaltunk ebben a beszélgetésben. Ennek a részleteiről is fogunk beszélgetni hamarosan a hír összefoglalót követően Árva Andrással, az MBH Bank otthonteremtési termékmenedzsment vezetőjével. Maradjanak velünk!
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.